Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Index információi szerint a MOL levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain rendkívüli árazás lép életbe. Az új árak szerint a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerül majd. A változtatás nem sokára életbe is lép. Előzőleg a holtankoljak.hu portál még azt közölte, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolai pedig 20 forinttal emelkedik holnaptól. A G7 csoport pénzügyminiszterei rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Az Öböl térségben kirobbant iráni konfliktus hatására megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti. Az olajár emelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A miniszterelnök tudatta, a kormány rendkívül ülésen tárgyal arról, miképpen lehet megakadályozni a benzin és a gázolajárának további emelkedését. Orbán Viktor a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésre az olajár robbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt került sor, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően. A megbeszélést a kormányfő hívta össze. Szijjártó Péter arról számolt be, a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi szoros lezárása is. Több kis benzinkút korlátozta a kiadható mennyiséget gázolajból, egyeseknél teljesen el is fogyott a dízel, közölte a Népszava üzemanyagkereskedőkre hivatkozva. A Napilapnak egy Tolna vármegyei kiskutas elmondta, a MOL nagykereskedő árai 100 forinttal olcsóbbak a többiekhez képest, külföldről ezért nem is éri megrendelni, a MOL azonban 1000-nél is több kisebb benzinkút rendelését nem teljesítette. Ideglenesen március 19-éig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány, akkor újra döntést hoznak majd. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyag ellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány pedig maximálja az üzemanyag árakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak. A britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió. Ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A török védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakció vezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölte az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. A külgazdasági és külügyminiszter szerint 3 napja nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, mire használták azt és kinek érdekében, mennyit költöttek abból Magyarországon, ismételte meg a kérdéseket Szijjártó Péter. Február végéig az államháztartás központi arrendszere 2106 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mindössze két hónap alatt az éves hiánycél közel fele már teljesült, kommentálta az adatokat az Index. A hírportál hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar költségvetés úgymond fejnehéz, tehát az év elején jócskán több a kiadás, mint a további hónapokban. Végül az időjárásról. Holnap helyenként vastag fátyol felhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. a Mindszenty József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Kovács Gergellyel, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselőjével beszélgettünk. Műsorunk a 2026. január 19-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Megnyitották itt Tegerben az egyetemen ezt a kiállítást az aulában. Ez a kiállítás kiknek szól? Milyen módon mutatja be Mindszenty bíboros életét?
Alapvetően a fiataloknak, a diákoknak szól, tehát az idejáró hallgatóknak, vagy az ő barátaiknak, ismerőseiknek, családtagjaiknak, mert hogy ez egy nagyon fiatalos grafikával elkészült tablókiállítás, amiben van egy játék is, egy vetélkedő, ami egyébként otthonról is elérhető, tehát a mindszentyalapítvány.hu honlapunkon ez szerepel, nagyon izgalmas, tehát érdemes végigmenni a kérdéseken. Nem feltétlenül könnyűek, de nem ilyen iskolás kérdések, hanem izgalmas kérdések, és ott nagyon jó képek, adalékok is kapcsolódnak hozzá, amik segítik is a válaszadást.
Előadásában említette, hogy mintegy 3000 fényképből álló hagyaték maradt ránk. Mindszentynek a tekintetét ön is és több előadó is kiemelte, hogy ön számára mit fejez ki ez a szerintem mély, elmélyült tekintet.
Szóval a jósága nagyon tükröződik, a jó szándék, a jósága és a tisztasága. Tehát, hogy ő egy nagyon egyszerű ember, nagyon érthető ember, nagyon világos ember, ezt egy faluról hozta, ezt az örökséget, de és ezt megőrizte, ahogy a tájnyelvét is egyébként. Tehát, hogy ilyen értelemben egy nagyon egyszerű ember, viszont maga az életút viszont nagyon gazdag, és az írott öröksége is nagyon gazdag, tehát nagyon sok felfedezni valót, meglepetést tartogat. Tehát sokkal színesebb annál, mint esetleg az archív képeken, a fekete-fehér képeken látjuk.
Nagyon meghatott az a kép, amit Mindszentyről mutatott a keresztre feszített Mindszenty, hogy ennek a hátterét vagy a képet, ha elmagyarázná.
Ez 1982-ben készítette egy olasz szobrászművész Alberto Cseppi. Ez egy térplasztika, tehát nem túl kicsi, de nem is túl nagy. És az az izgalmas benne, hogy egy nagyon átelmélkedett alkotásról van szó, mert itt a 20. század keresztjei, azok a horogkereszt és a sarló és a kalapács, a nyilas náci és a kommunista diktatúrák, ateisták, istenellenes és emberellenes diktatúrák, és ezeknek a keresztjeire van fölfeszítve a Krisztus ruhájába, a mise ruhába és a püspök süvegbe öltözött Mindszenty József. Nagyon különleges az arca is, tehát van benne egy átszellemültség. Nagyon érdekes, hogy keresztre van feszítve, de ez kicsit felidézi Krisztusnak azt a keresztre feszített ábrázolását, ahol uralkodóként jelentkezik, és nem pedig szenvedő Krisztusként, tehát a diadalmas keresztet idézi, és ez Mindszenty atya életében is nagyon érdekes, mert ugye volt ez a szent kép, ami nála maradt a börtönben, és arra is az volt írva, hogy De Victus Vincit, ami alapvetően Krisztusra vonatkozik, legyőzett vagy győz, de hogy végül az ő életében is nagyon szépen megjelent és megmutatkozott.
Jelenleg hol tart a boldoggá vagy szentélyavatás?
A lényeg része lezárult, mert minden boldoggá szentetási ügynek a legfontosabb része az életszentség vagy a vértanúság kivizsgálása, ez megtörtént, és az értékelése is, és 2019-ben ezt Ferenc pápa engedélyével a Szentszék egy dekrétumban elismerte az ő életszentségét. Ezt többet nem vizsgálják, tehát hogy ilyen értelemben ez a vizsgálati része az eljárásnak lezárult. A jelenlegi előírások szerint a boldoggavatásához egy elfogadott ima meghallgatásra, csodára, és majd a szentevatásához is egy elfogadott csodára van szükségünk. Ez egy ilyen isteni pecsét ezeken a vizsgálatokon. Sok ima meghallgatás volt már együtt, eddig is van folyamatosan. Két olyan is volt, amit Rómába felterjesztettünk, de ezek végül nem mentek át az összes szűrőn, mert egy nagyon szigorú elbírálás van ennek. Úgyhogy én nagyon buzdítom a hallgatókat is, hogy kérjük az ő égi közbenjárását, mert biztos vagyok benne, hogy meg lesz az a csoda, ami majd segít nekünk a boldogavatáshoz.
És végül önnek a személyiségét, hitéletét mennyiben befolyásolta, fejlesztette, hogy Mindszentyvel foglalkozik?
Rám sok életszakaszomban rám talált, és hát most is a hivatásomnak a része, elsőként már serdülőként. Nekem egy nagyon fontos példaképpé vált, egy picit kapcsolódott apai nagymamámhoz is, akit nagyon szerettem, aki engem templomba vitt, tehát ilyen értelemben a hitem csírái is valahogy ott nyugodtak, és egy tényleg nagyon érdekes személyiség, ami öregjeinket nagyon megidézi. És aztán Egy picit eltávolodott tőlem a szigorúsága, a merevsége miatt, ami biztos, hogy elmondható róla, és aztán nagyon érdekes volt, ahogy visszatért, amikor megismertem a szigorúság, merevség mögött ezeknek is a mozgatórugóit, tehát megértettem az életének a tévedéseit, hibáit, túlzásait, ami természetes mindenkinek van, és hogy most már nagyon örülök, mert az első képem róla nagyon idealizált volt, és a mostani képem viszont nagyon reális, viszont ennek köszönhetően nagyon személyes is. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy így az utóbbi életéveimben, évtizedemben már kicsit olyan lett, mintha idézőjelben a nagypapám lenne. Tehát, és ez az a szép egyébként a szentekben, hogy ez mindannyiunk számára lehetséges, a hozzánk közel álló szentek, azok egyfajta családtaggá tudnak válni annak ellenére, hogy már régen meghaltak, és esetleg soha nem is találkoztunk velük a földi életükben. Tehát én is így vagyok, mint Szenti Atyával, hogy nagyon mélyen megismertem az ő életét, személyiségét, lelkiségét, és hogy a mondatai is újabbak, régebbiek újra és újra rám tudnak találni, a hangja, amit ugye megőriztek az archív felvételek, vagy ezek a fényképek, amikről beszéltünk. Tehát, hogy valahogy mindig adnak valamilyen muníciót, valamilyen inspirációt, valamilyen új gondolatot, indítatást a lelki életemben is, de a mindennapi felnőtt életemben is.
Igen, és talán még tényleg zárásként, tehát ez az imádkozó Mindszenti, aki szerintem a magyaroknak a szívében él.
Hát ő az életéből, ha belegondolunk, rengeteg időt fordított az imádságra, csak belegondolunk, hogy 8 éves börtön, 15 éves amerikai félrabság, tehát az ő élete felér, ugye fehérvértonnak is szoktuk nevezni, de felér egy szerzetesi élettel is, egy remete élettel is, mert nagyon sokszor volt tétlenségre kárhoztatva, és igen, számára az imádság, a több órás szentmiség, a rábízottakra való gondolás, és az ő szándékukért való, ha nem tudott tenni, akkor imádság, ez nagyon jellemezte az életét, és hogy ez jellemzi ma is az örök életét, tehát ezért ez egy nagyon biztos és jó alap arra, hogy kérhessük az ő égi közbenjárását.
Ne féljetek, reméljetek, kiszabadítja az Úr a foglyokat. Ne féljetek, csak higgyetek, a hajón mindenki életben marad. Fogságból kivezetlek tégedet, sátramban óvlak én. Bárhol légy, én is ott vagyok veled, meghallgatlak, fogom két kezed. Ne féljetek, megmentelek, kiállhattok, nem vagyok süket. Ne féljetek, megvédelek, teremti néktek szőlő és füget. Kisdetként testedén formáltam ám, légy bátor és erős. Nem szúr meg tövis, nem csíp meg család, ellenséget szálló füst csupán. Ne féljetek, reméljetek, nektek adtam minden vagyonomat. Ne féljetek, csak higgyetek, legeljetek, mint mezőn a vadak. Ígértem, gyógyítótok én leszek, halljátok hangomat. Hűséges Úrnak hívnak engemet, együtt küzdök a harcban ti veletek. Ne féljetek, megmentelek, emberi testbe bújtam, értetek? Ne féljetek, megvédelek, bennetek élek, bennem éljetek.
Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Andrzej Kostecki, Domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Előadása után beszélgettünk vele.
A Mindszenty 51 életút a történelem sodrában című konferencián ön is előadást tartott, a lengyel Mindszenty Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel. Kiemelted, Andrzej atya, ugye régóta ismerik egymást, ezért is tegeződünk, hogy nem szeretnél párhuzamot vonni, ugye Mindszenty és Wyszyński bíboros között, illetve összehasonlítani nem szeretnéd őket, de nyilván megkerülhetetlen, hogy hasonlóságok, illetve némi különbségeket is felfedezzünk az ő életében. Talán az egyik legmeghatározóbb, amit te is kiemeltél, hogy a megegyezésről, hogy az adott hatalommal ő kereste a megegyezést Lengyelországban, hogy ennek mi volt az oka, ezt a lengyelek hogyan értékelték akkor, illetve most?
Igen, figyelembe kell venni, hogy ez a vatikani politika is, gondolom, hogy Mindszenty is ezt nagyon erősen képviselte. Persze a múltja is ilyen volt, tapasztalta, hogy a kommunizmus mit jelent. Wyszyński is teoretikusan ezt nagyon tudta, tanult, találkozott is ezzel, de ő gondolta, hogy le kell ülni, és kell beszélgetni. Tárgyalni kell, megállapodni, hogy legyenek ilyen határok, amit az egyház még tud valahogyan a társadalomban mozogni. Tehát ő gondolta, hogy az, hogy az egyház szabadon maradjon Lengyelországban, muszáj megállapodni, muszáj valamilyen ilyen kidolgozni, ilyen modus vivendi, hogy mi az, amit az egyház vállalja a felelősséget, mi az állam miben tud segíteni. Tehát persze nagyon is jó tudta, hogy akár is születik valamilyen megállapodás, aláírják ezt a dokumentumot, hogy mennyire a kormányt fog tartani az igét, a szót. De gondolta, hogy ezzel időt lehet nyerni, hogy az egyháznak Lengyelországban készülni kell arra a pillanatra, hogy túl gyenge volt a háború után az, hogy álljon a harcra. Tehát ez gondolta, hogy most mentsünk az, amit lehet menteni, utána meglátjuk. És ez valahogyan motiválta. És persze figyelme kell venni, hogy ez az ő gondolata az volt, és tenni kell, nem mindenki így gondolta, a papság, a püspöki kar, de valahogyan, mint primás, tehát ez a vonalat képviselte. És ha most kicsit múltba nézünk, lehetne mondani, hogy igaza volt, tehát egy kicsit okosabbak vagyunk, de a megegyezés, amit 1950-ben aláírták, az egyház minden esetre egy bizonyos, minimális szabadságot nyert. Főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Tehát Lengyelországban soha nem, államnak nem sikerült felosztani a rendeket. Egy időre kilógták a hittan az iskolából, utána pár évre visszajött. Tehát ez egy fontos dolog. Másik, amit valahogyan érzem, hogy sikerült neki, akár egy rövid időre, mert ez a 2-3 év ez nem sok volt, az egyházat írt nyílt támadásokat az állam részéről. Tehát lehet mondani, hogy ez a kapcsolat egy kicsit normalizálódott. Na és amit mondtam az elején, tehát ez világos volt, hogy konfrontáció lesz. Kérdés volt, hogy mikor, de gondolta, hogy ez időt nyerni kell. Lehet mondani állami részről, hogy állam vesztette ez a 3 évet. És mikor jött ez a pillanat, amit a Wyszyński mondta, hogy tovább nem engedjünk, tehát nagy passzomot. És mikor az állam hozadott döntőst, hogy most elintézünk a bíborost, ez már 53-ban a Sztálin halála után ez egy kicsit más hangulat volt. Tehát azért gondolom, hogy ez a megállapodás megmentette a lengyel egyházat.
Talán ennek is köszönhető, hogy Lengyelországban több volt a papi hivatás, papi szerzetesi hivatás?
Szerintem, ha megnézzünk, a Lengyelországban egy kicsit más helyzetben volt, mint Magyarországon. Tehát mikor változok a határok, a Kelet-Lengyelországban elmaradtak a ortodoxok, a görögkatolikusok, a nyugati részen már a németek elmentek, ez lehet mondani, hogy egységes kevesebb volt a katolikus egyház, tehát több százalékban is, és gondolom, hogy ez biztos segítette az, hogy több hivatás volt Magyarországon, tehát nagy részben is vannak a református testvérek, evangélikus testvérek, stb. Tehát ezt gondolom, hogy nagyobb egység volt. Ez egyik, másik gondolom, hogy valahogyan érzem, hogy emberek könnyebb vállalták az, hogy ez a papi szerzetesi hivatást is könnyebb volt vállalni, mert ha megnézünk, a családokban gondolom, hogy több gyerek volt, mint Magyarországon, tehát az jelenti, hogy ha akár is egy-kettőt lehet áldozni Istennek, ez mindig valaki marad, aki tovább viszi a nevét, a szakmát, vagy ilyesmi. Tehát ez valahogyan könnyebb volt. Véleményem szerint.
Visinszky bíboros életében is nagyon fontos helyen szerepelt a Mária iránti tisztelet, a Mária kultusz.
9 éves volt, mikor vesztette az édesanyját, aki meghalt, és kvázi, mint ilyen árva gyerek, az érezte, hogy most a szűzanya, tehát az ő pód anyukája is lehetne, tehát nagyon tisztelte Máriát, és nagyon érezte, hogy több fontos döntősében nagyon segített, tehát így kezelte, hogy ez az én égi anyukám. És az is látta, hogy ez a Mária, aki jó kapu az Istenhez, hogy rá lehet építeni a lengyel, az egyháznak a jövőjét, és nagyon egyszerű eszköz, amit már szent kép, a Fekete Madonna a Csenztehovában, tehát ez a mai nyelven ez lehetne mondani, kihasználta ezt a lehetőséget. És lehet mondani, hogy az egész életében tehát jelen volt, mikor fogságban volt, utána mikor szabadult, tehát az egész lelki teológiai programot ráépítette.
És ahogy fogalmaztál az előadásodban, az ő fogság az tulajdonképpen fogság volt, igen, és nem börtön, ugye? Mert Mindszenty meg ő börtönben volt többször.
Igen, gyakran akarunk nagy mártír csinálni a Visinszkyből, ha hasonlítunk a Mindszenty bíborossal. De igazán ő soha nem volt börtönben. Nagyjából ez a fogság, hely, ahol töltött az a 3 évet, tehát ez nagyjából kolostori épületek, amit kirúgták, kidobták a szerzeteseket, átalakították, hogy kvázi börtönként működjön, de lehetne mondani, hogy benne is volt valamilyen szabadság. Az, hogy ha megnézünk az ő napi rendjére, amit szervezte magának, tehát volt ideje dolgozni, simán tudta imádkozni, misézni, volt ideje a kertben sétálni, tehát minden hely, ahol volt, tehát arra a célra.
1966-ban volt, ugye, hogy 1000 éve vette föl Lengyelország a kereszténységet, és ezt is megünnepelték.
Igen, ez nagy esemény volt, és igazán lehet mondani, hogy 10 évig arra készültek a lengyelek, és az egész börtöni idő alatt a Visinszky kidolgozta egy programot, amit a csúcs volt, ez a millennium. Az ő kívánsága az volt, hogy először hívjunk a pápát Lengyelországba, amit nem sikerült a hatalom és a kormány miatt. De ha megnézünk ezek az emberek, akik részt vették, tehát ez éveken átment ez a hangulat, hogy milliók jöttek, részt vették is, és büszkék voltak.
És végül volt egy utolsó díja, amit kivetítettél, 2 idézet Visinszkyvel kapcsolatban, hogy a pápa hogyan nyilatkozott róla.
Igen, mert ilyen személy volt, amit nagyon, nagyon ismerték Európában, az egyházban is. Tehát nem mondom, 4-szer volt a konklávén részt vett. És persze ez titok, de vannak ilyen legendák, ilyen információk, hogy rá is akarták szavazni, mert ilyen tekintélyes személy volt az egyházban. De ő látta, vagy érezte, hogy nem arra méltó, és van egy fiatalabb bíboros Lengyelországban, akiből lehet pápát csinálni, tehát valahogyan buzdította a többieket, sőt, nagyon bátorította a Vojtilát, és van ilyen híres pillanat, mikor a konklávén valamelyik szavazás előtt Wyszyński ment a Vojtilához, és mondta, atyám, ha választani fogják, tessék mondani, igen. Na, és utána, ha most idézni lehet, második János Pál, aki, igen, akit választották, tehát az mondta, tehát ha nézte a múltba, és amit tett Wyszyński, tehát mondta, hogy biztos nem kerül volna Péter tróniára a lengyel pápa, ha ne lenne ez a bibaros, aki videlme az egyházad, aki megted minden, az egész erővel dolgozott, a poskatalogot, igen. Tehát lehet mondani ennek a gyümölcsei a pápa.
Wyszyński hitvallását hogyan tudnád összefoglalni?
Ez érdekes, hogy nézünk most Mindszentére, tehát gyakran szoktunk gondolni, hogy ez politikus volt, mint egyház személy. Érdekes, hogy Wyszyński soha nem gondolta, hogy tőle függ valamit. Tehát ő inkább próbálta, és nálam otthon van ilyen szép kép, hogy mikor a Wyszyński van, valahol is van egy-két báránya. Tehát ő mindig próbálta mondani, hogy ő csak pásztor. Tehát ő pásztor, apostol, és ez a feladata, és ez a küldetése. És mikor lehet mondani, átvette a hivatalt, és utána megismételte már a halála előtt, azt mondta, hogy én nem vagyok se politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok. És ez az egész életében szerintem erős jele volt. Tehát küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli.
A lengyel mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadása kapcsán Andrzej Kostecki domonkos szerzetessel, a rend magyarországi előjárójával hallottak interjút.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Akik könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévét emelve. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 19-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a galgahívízi születésű Berec Borbálával beszélgetek zarándok élményeiről. Kedves Bori, hol hallottál először a zarándoklatokról, és mi volt az a meghatározó élmény, ami ennyire kihatott a későbbi életutadra?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. 2011-ben szereztem tudomást a Mária útról, ahol közel 10 ember Budapesttől Csíksomjóig zarándokolt. Egy régi zarándok társam járta végig ezt az utat gyalog, és amennyire kapcsolatba tudtunk kerülni vele, akkor szereztem információkat erről a zarándoklatról.
És mi volt az a meghatározó, ami miatt ennyire fontos lett ez a későbbiekben számodra? Elmondhatjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy fiatal lánykorodban Márialáni szolgálatot tettél, és a szüleiddel sok zarándoklaton vettél részt. Mária Besnyőn, Szenthúton.
Ez így van. Gyakorlatilag előzménye volt ennek a búcsújárásnak, ugyanis a nagymamám is, meg édesanyám is, meg hát a családdal együtt is nagyon sok zarándoklaton részt vettünk. Annó még ugye éjszakákat imádkoztak át a templomokban, úgy történtek ezek a nagy zarándoklatok, amik azért valahol úgy mélyen az emberbe szunnyadtak emberként.
Beléboltak.
Igen. Nagy Mária tisztelő vagyok, nagyon-nagyon szeretem a Mária énekeket, rengeteget sikerült megőrizni édesanyámtól, amiket már sokat nem is énekelnek. Ezeket egyébként továbbítom is, meg még fogom is továbbítani olyan helyekre, ahol remélem, hogy feldolgozzák, rendszerezik, vagy megőrzik. Egy CD-re felvett Mária énekeket már adtam Mátra Verebély Szentkúti kántor úrnak, és még terve van, hogy olyan embereknek, olyan művészeknek, akik őrzik ezeket a régi hagyományos Mária énekeket, fogok továbbítani ezt az utat, már megpróbáltam kijárni. Anyukám rengeteg olyan Mária éneket énekelt, és nagymamám is, amiket már imakönyvekben nem lehet megtalálni, az interneten se nagyon, és több verszakosokat, amiket fejből tudott, 7-8 verszakokat.
És ezeket hogyan tudtad megőrizni?
Hát ez egy érdekes, és egy nagyon hálás vagyok ezért. Édesanyám húga egy ilyen magnós rádión felvette, kézi mikrofonnal, néha még háttérzajokkal is, és ezeket digitalizáltattam 9 CD-n. És ebből készítettem egy úgynevezett Best of CD-t, amin májusi Mária énekek, fájdalmas énekek, karácsonyi énekek, lurdi énekek, illetve néhány ima található. Hát ebből rengeteget ajándékoztam olyan embereknek, akik gondolom, hogy ezeket értékelik és szeretik, és akik nagyon hiányolták édesanyám után az énekét a templomban.
Ugye mondtad, hogy nagyon nagy Mária tisztelő vagy, és meghatározó élmény volt az első találkozás a Mária úttal. Elmondanád ezt nekünk, hogy miért bírt ez neked ilyen fontossággal az életedben?
Maga a zarándoklat ugye a mai világban egy újra felfedezett dolog, és egy olyan lelki állapotba kerül az ember, amit a mindennapokban nem tud megélni. Minél több idő telik el a zarándoklaton, annál jobban lenyugszik a lelke, és jobban tud koncentrálni azokra a dolgokra, amikre nincs idő a hétköznapokban. Előjönnek azok a csodálatos, gyönyörű Mária énekek, csodálatos emberekkel találkozik az ember az útján, és lépésről lépésre olyan élmények érik, amik egy életre szólnak. Az életem egyik legnagyobb ajándéka, hogy ezt megismerhettem, és hát ennek kapcsán aztán többféle zarándoklatra is eljutottam. Van, amin egyszer-egyszer jártam, van, amin többször is részt vettem, de úgy érzem, hogy aki ezt egyszer kipróbálja, az
Az a rabjává
válik. A rabjává válik, így van.
És legelőször melyik évben vettél részt ilyen zarándoklaton? Tehát ugye most nem a kiskorodról beszélünk, hanem amikor már felnőtt voltál, igen, és úgy mentél.
Hát ez ugyanabban az évben volt, amikor ugye ismerőseim gyalog kimentek Csíksomjóra közel 40 napig, és még abban az évben ősszel itt Urán meghallottam, hogy indul egy váci háladó zarándoklat, egy háromnapos, és úgy gondoltam, hogy hát egy napot én biztos, hogy fogok menni. Aztán átgondoltam, hogy hát miért csak egy napot? Hát itt a lehetőség, és hamarosan megszületett a döntés, hogy mind a három napot bevállalom. Vettem egy túrabakancsot, és ez volt az első élményem. Hát az embernek úgy emelkedik a szíve, amikor elindul, és tulajdonképpen végig így arra Mária útra gondoltam, amit a többiek ugye azon a hosszú szakaszon eltöltöttek. Hát nagyon kifáradtam ezen a háromnapos úton. Vácon volt a záró mise, még úgy le is kellett googolnom mise közben. Úgy éreztem, hogy így kimerültem. És az jutott eszembe, hogy lehet 40 napig gyalog zarándokolni, de hát ez azóta már, hál' Istennek, nem így van, mert sokkal kitartóbb lettem. Talán lelkileg volt nagy a teher, nem tudom, de így föld fölött lebegve jöttem haza, nővérem jött értem, ő hozott haza, és ez volt az első igazi zarándoklatom, és innentől aztán...
És jó értelemben megfertőzött, tehát ott
teljesen megfertőzött.
Nagyon gyakran veszel részt különböző zarándokutakon.
Igen. Tehát most már olyan sok ismerősöm van, hogy hála Istennek az ország különböző részéről. Ez egy csodálatos közösség, és nagyon örülök, hogy ide tartozok ezek közé, az emberek közé, és büszke vagyok rájuk.
Még a beszélgetésünk előtt meséltél nekem egy történetet, ami engem nagyon megfogott. Tehát amikor Mária útra mennek a gyalogos hívek, és ha te nem is tudsz mindig részt venni, vagy teljesen részt venni, akkor azt mondtad, hogy sok éven át a te kertedből került fel a virág a feszületre.
Igen. 2014 óta minden évben felmentem az indulásra a Normafához, a Szent Anna kápolnához, ahonnan indultak a zarándokok. Kár, hogy nem előbb, de az volt az első év, és hát a kertemből vittem a tavaszi virágokat a feszületre, és aztán már kérte is az a zarándoktársam, aki évről évre rendszeresen gyalog járt, hogy vigyem. Tehát ez így nagyon jól esett, és hát fönt az interneten is ezek a képek megtalálhatók, de nem is az a lényeg, hanem
hanem te az is ott öröm. Voltál a zarándokokkal, egy van. Kis részed ott így volt. Van. Úgy hallottam, hogy ez a virág tovább bővült, utána már nem csak virágot, hanem szalagot is vittél a feszületre.
Igen, ugye a különböző településeken szalagokat kötnek a zászló mellé, és hát én is aztán ehhez csatlakoztam, a családom nevébe készítettem zászlót, és olyan is volt, hogy ugye itt Magyarországon felkötöttük, és a csíksomjói búcsú előtt való pénteken, mert az is nagy vágyam volt, hogy egyszer azokkal érkezzek meg Csíksomjóra búcsú előtti pénteken, akik gyalogmentek 40 nap, Csíkarcfalvától sikerült velük zarándokolni Csíksomjóra, és akkor ugye újra találkoztam a szalaggal is, meg ugye a zarándoktársakkal is.
Hogyan készültél egy-egy Mária zarándokútra?
Hát ezekből a csodálatos régi imákból szoktam magammal vinni, amit ha például megállunk egy feszületnél, vagy egy lurdi szobor előtt, akkor azt, vagy egy barlang előtt, azt ugye elénekeljük közösen. Azon kívül, ha nem tudtam velük tovább menni, akkor a naptáramba beírtam, hogy most hol tartanak éppen, tehát reggel az volt az első, hogy most éppen melyik településről meddig fognak zarándokolni, tehát lélekbe mentem velük. Olyan is volt, hogy utánuk mentem vonattal, és csak egy napot tudtam menni.
Ahogy időd engedte.
Ahogy az időm engedte, igen, amíg dolgoztam. De erről is, ha lehet, elmesélek egy ilyen gondviselésszerű történetet. Miskolcon csatlakoztam volna a csoporthoz, és Sajópárfaláig szerettem volna elmenni. Megnéztem a vonatot, hogy jutok el Miskolcig, az ugye elég egyszerű, de hogy Miskolctól hogy jutok el például Helyő Csabára, ahol reggel indultak, az ugye kérdéses volt, és van egy szintén a csíksomlyói búcsúból egy miskolci ismerősöm, akit fölhívtam, és kérdeztem, hogy van-e olyan tömegközlekedés, vagy taxival, vagy hogy tudnék menni. És nem tudott választ adni, és akkor úgy voltam, hogy hát Istenem, akkor ezt most kihagyjuk, mert bizonytalan, és úgy le is mondtam róla. Fél órán belül csöngött a telefonom, hogy most ért haza a férje, és azt mondta, hogy reggel, ahova mondom, oda jönnek értem, ahova mondom, oda visznek, és délután, amikor és ahova kell, oda jönnek értem, és visszavisznek a Tiszai pályaudvarra. Tehát
ez
a gondviselésnek a csodája volt. És ez aztán utána még egy évben így történt, sőt, akkor már Márti is csatlakozott, és jött velünk, zarándokolt velünk. Délután még palacsintát is sütött nekem, hogy ha fáradt vagyok, akkor legyen energiám. És ebből a történetből rengeteg van, mert olyan emberekkel találkozott az ember a zarándoklat során, hogy életre szóló élmények.
Igen. Még mondanál egyet-kettőt nekünk?
Például a Szentjobb zarándoklaton történt, ez 2013-ban volt, amikor Nyírszőlőstől zarándokoltam Mádig. Egy kis csapat tartott ugye a Szentjobb zarándoklaton Budapest-Szentjobb körmenetre föl, és már Nyírszőlősön, amikor megérkeztem, ugye telefonon lebeszéltük, megkérdezték, hogy tudok-e énekelni. Hát mondtam, hogy szerintem tudok, és nagyon szeretek, és megörültek, hogy ők nem annyira jók énekből. Aztán nagyon nagy meleg volt azon a nyáron, és úgy zarándokoltunk, hogy úgy éreztem, hogy az éneklésbe talán duplán számított az érdem. Igen, mert annyira hamisan énekeltek, hogy egyszer kordába kellett tartani a dallamot, és hát nagyon-nagyon meleg volt, ilyen 35 fok körüli melegbe mentünk, de nagyon nagy élmény volt. Most ezen a szakaszon van egy olyan, hogy Nyírszőlőstől Rakamazik, szinte települést nem érintünk, és majdnem egész napos az út. Egy kóborló tanya esik útközbe, ahol egy kicsit megállunk és megpihenünk. És Rakamaz település szélén egy pár házzal, egy ház előtt egy ilyen kis napernyő ki volt készítve, meg egy kis asztal, amin víz meg pogácsa volt, és három néni ott várt minket. Ugye fogalmuk se volt, hogy ugye mikor érkezünk oda, de ők ott vártak hűségesen, hogy fogadjanak minket
frissítővel.
Na most ilyenből is rengeteg volt, de ez is ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló volt. Rakamazon egyébként később, hogy bejebb haladtunk a településen, elénk jött az atya egy ilyen processzióval, minisztránsokkal, hívekkel, lobogókkal, és úgy kísértek be a templomba minket. Hát ez is egy nagyon régen még gyakorlatban volt, ugye, de most ez szinte újszerű élmény volt. Hát ez az atya, ez egy fantasztikus. Egyrészt ezen a Szentjobb zarándoklaton felesküdtetett minket a Szentjobbra. Hát ez is egy csodálatos élmény volt, hogy erre nem is gondoltam, hogy még ilyenben is részem lesz. Egy másik zarándoklaton szintén ővele pedig egy csodálatos keresztutat imádkoztunk el, kiosztotta, ki melyik állomást vállalta, a fáradt ember keresztútja. Hát aztán természetesen, hogy hazajöttem, azonnal megkerestem ezt is az interneten, kinyomtattam, és hát főleg így nagybajt időben imádkozom ezt is, mert addig nem is tudtam róla, hogy ez létezik.
Kedves Bori, hogyan tudnád összefoglalni a Mária úton tapasztalt, megélt érzéseidet?
2016-ban találtam egy verset, amit azóta személyesen megismert zarándok társam írt a Mária útról. Az ő engedélyével ezt most felolvasnám, mert annyira szívemből szólnak ezek a sorok, és szerintem benne van minden lényeges dolog. Köszönöm neked, Uram! Köszönöm neked, Uram, azokat, kit megálmodták, azokat, kik létrehozták, azokat, kik karban tartják, s azokat, kik végigjárták. Hálát adok neked, Uram! A napért, mikor rátaláltam, a napért, mikor én is jártam. Azokért, kik most is járják, s azokért, kik velem járták. Köszönöm neked, Uram! Azokat, kik éretted, mikor éhes voltam, megetettek. Szomjaztam és inni adtak, napon voltam, s árnyat adtak. Az út széléről integetve lelkem vitték fel a mennybe. emberek, kik már nem járnak, tolószékkel elénk állnak. A keresztet híven kérik, kis ideig ők is védik. A menetbe így kerülnek, s példát adnak minden népnek. Ezt Nagy Imre Szerencsi zarándok társam írta.
Hát ez egy gyönyörű vers volt, köszönjük szépen, hogy megosztottad a kedves hallgatókkal és velem is. A Mária úton kívül még melyek azok a zarándokutak, amelyek nagyon megérintettek téged?
A tavalyi év, amikor a NEK-re készültünk, egy csodálatos élményt adott nekem szintén. Mindig szerettem volna a Balaton felvidéken zarándokolni. Van ott egy Balaton Almáditól Sümegig tartó zarándoklat, aminek már nekifutottam, de nem mertem még jelentkezni. Tavalyi év viszont elhatároztam, hogy részt veszek rajta. Tapolcáig elutaztam, és onnan Balatonfüredig 2 nap 52 kilométert zarándokoltunk olyan emberekkel, akiket addig egyáltalán nem ismertem, és hála Istennek, hogy csodálatos lelkitársakba találtam.
Kedves Bori, vannak-e évszakhoz kötődő zarándokútjaid, amelyeken többször részt vettél, vagy részt veszel folyamatosan?
Hál' Istennek van szép számmal. Többször jártam már a páros 70 zarándok úton. Igaz, csak egy-egy napokat, de erre azt szoktam mondani az egyik zarándok társam, a Szőke Zoli, hogy olyan nincsen, hogy csak most itt vagyok, és most megyek, és imádkozom, és töltődök. Tehát ez az egyik, a páros 70. Aztán van egy, ugye az egy úton zarándoklat, ami augusztusban az egész Mária utat fölül öleli. Itt a mi feladatunk, Túrától Jászfényszarúig zarándokolni. Ezen mióta létezik, egy út kivételével mindig részt vettem. Akkor is igazoltam, voltam távol, a keresztlányom kis lányát keresztelték. Aztán van ugye a Galga menti élő rózsafűzér, amin szintén minden alkalommal részt vettem, eddig egy alkalom kivételével, amikor a fiam nősült, úgyhogy ez is úgy érzem egy igazoltával itt. Ezt egyébként még a Covid idején is egy páran biciklivel toltuk a biciklit, meg gyalogosan megtettük, hát nem a teljes szakasz, de
egy részét
teljesítettük, igen. Aztán többször részt vettem már az élő rózsafűzéren, ami ugye Budapest körül van, különböző szakaszokon, hát ezek is csodálatos találkozások voltak, ugye a neket már említettem. Aztán most kétszer részt vehettem már egy bicikli zarándoklaton, amint Galgahévízről szerveztek Szentkótra. Hát ez egy 60 vagy egy 61 néhány kilométeres szakasz. Hát én voltam a legidősebb a csapatban, legtöbben ilyen fiatal minisztránsok, és hát nagy boldogság, hogy így is eljuthattam erre a csodálatos kegyhelyre. Nagy öröm és nagy hála a Szűzanyának, hogy így is megsegített.
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra kedves zarándoktársaiddal készítettetek egy éneket, amit most szeretném, hogyha megosztanál a kedves hallgatókkal.
Mindig úgy irigyeltem, akik ilyen találó verseket, vagy énekeket tudtak, vagy mondásokat tudtak szerkeszteni. És egy éneket találtunk ki, amit az első verszakot én találtam ki egyedül, és a többit pedig közösen, és nagyon örülök neki, és ez is úgy emelte a hangulatunkat. Zarándoknak jól van dolga, egyik dombról a másikra, szedegeti lábát, mondja az imáját, bú nélkül éli világát. Zarándoknak jól van dolga, egyik jelről a másikra, veszi le a zsákját, nyújtóztatja hátát, fogadja a papáldását. A zarándok hő imája, szétárad a nagy világba. Hálát ad az Úrnak, Mária anyánknak, kiáldást ad a világnak. Zarándoknak jól van dolga, Máriához szól a nóta. Dicsérjük az Úrat, járjuk az utunkat, így várjuk az áldásodat.
Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Mária úti zarándoklatok élményeiről Berecz Borbálával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!